hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, ez a hétvégi menetrend. A mikrofonnál Somodi Evelin. Egészen 11 óráig hallhatnak ma egy válogatást a Trend FM műsoraiból, így az első órában a reggeli monitor interjúiból és a monitor délutánból hallhatnak az elmúlt hétről. Ezután a Special Edition következik blockchain és zöld pénzügyi percekkel, a műsort pedig szokás szerint immár az egészségkóddal zárjuk, most pedig egy egyetemi hallgatói podcast sorozat következik, amiben mindig a jövő kihívásait vizsgálják hallgató szemmel a műsorvezetők, akik maguk is még az egyetem padjait koptatják.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözöljük kedves hallgatóinkat a Jövő fiataljai, merre tovább 20 évesen című podcast műsorban, melyben a fiatalok jövőjét érintő kérdéseket válaszolunk meg. Ebben az adásban kiváltképpen hangsúlyt fogunk fektetni arra, hogy a magyar államigazgatásba, közigazgatásba milyen úton, módon kerülhetnek be a fiatal diplomás pályakezdők. Én Péter Előd vagyok, a House of European Affairs and Diplomacy Pécsi Tudományegyetem alapító elnöke, jelenleg a Head Franchise-t is képviselem. Alapvető célunk, hogy becsatornázzuk a fiatal pályakezdőket a magyar közigazgatásba, államigazgatásba, EU-s intézményekbe, és nap mint nap ezért dolgozunk, hogy ez minél inkább gördülékenyebben megvalósuljon. Mai beszélgető partnerem dr. Bartal Tamás, eredeti végzettsége szerint jogász, a Jogi Alaplap című online szakmai lap alapítója, főszerkesztője, és ami kiváltképpen fontos a mai podcastunkban, hogy Tamás volt vezérigazgatóként, a Nemzeti Udi Fizetési Szolgáltató ZRT vezérigazgatójaként, valamint jelenleg, mint helyettes államtitkárként, tényleg egy olyan szereplő, hogy belelát azokba a kapukba, azokba a lehetőségekbe, hogy miként valósulhat meg a fiatal diplomások pályára kerülése. Én át is dobnám a labdát, milyen vezetésszervezési és egyéb tudásokat, skilleket lehet elsajátítani az egyetemi évek során, annak érdekében, hogy később aztán közigazgatásba bekerülve már ne jelentsen akkora kihívást a fiataloknak ott az elhelyezkedés, ne legyen annyira ismeretlen a munkakörnyezet.
Én nem szeretnék senkit el bizonytalanítani, vagy elvenni a kedvét bármitől, de én a saját példámon tudom, jogi egyetemet végeztem, és ott is tanultunk vezetéselméletet, irányítást, mindenféle jogszabályokat végigböngésztünk és megtanultunk. Az a helyzet, hogy a gyakorlat az mindig más, mint az elmélet. Tehát azt, hogy valaki milyen vezető lesz, vagy milyen vezetői képességekkel rendelkezik, az egyfajta adottság. Nyilvánvalóan ezek az adottságok fejleszthetőek, képezhetőek. Én azt gondolom, hogy ne arra kerüljön a hangsúly, hogy mit tanulunk meg úgy általában vezetésről, vagy a vezetéselméletről. Az órákon, hanem például, hogyha egy diák szervezetben, vagy egy tudományos diákkörben valaki vállal a szerepet, akkor például ugye egy diák szervezetben már is leképeződnek ezek a különböző
struktúrák,
harcok, viták, amelyek során meg lehet tanulni érvelni, érvelési képességet megcsillogtatni. Tudományos diákkörben hasonló módon lehet elmélyülni ezekben a kérdésekben. Tehát ezek a kis gyakorlati terepek sokkal többet jelentenek, mint hogy mondjuk valaki a vezetés elméletről tanul, bár aki elemző szeretne lenni, vagy politológus például, annak ugye a későbbiekben mondjuk az elmélet nagyon fontos, mert persze, ugye az elmélet alapján próbálja valamelyest elemezni a valóságot.
Mennyire nézik ezt, mennyire keresik, felmerül esetleg egy interjú során ez, hogy valaki egyetemen az órai elfoglaltságokon kívül is valami hasonló önszerveződésben részt vette?
Kérdésként jellemzően nem merül fel. Ha valaki erről szeretne beszélni, akkor nyilvánvalóan beszélhet, és érdeklődéssel hallgatjuk. Én megfordítanám a kérdést, az sokkal jobban szokott minket érdekelni, hogyha például a cég, amelynek a vezérigazgatója voltam, ott például indítottunk egy olyan programot, a Budapesti Műszaki Egyetemmel, hogy ösztöndíjat alapítottunk, amelyet nem csak hallgatók, hanem az oktatók is igénybe vehettek. Itt tulajdonképpen mindkét oldalnak a érdekeltségét megteremtettük abban, hogy az ösztöndíj keretében értékes eredmények szülessenek, és nem tagadom, hogy ennek az ösztöndíj programnak egy olyan célja is volt, hogy az utánpótlást biztosítsuk. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb, amikor a munkáltató, az adott cég, ugye én állami cégnek voltam a vezérigazgatója, de privát cégben is dolgoztam már, ugye saját privát cégem is volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindkét oldalát láttam a dolognak, tehát nem csak állami cégek, hanem privát cégek is szoktak egyébként ezzel a lehetőséggel élni.
Pont ahogy itt a partnereinknél, vagy most már olyan szerencsés helyzetben van így a Head Franchise, hogy azért elég sok alumni tagunk, azt mondhatjuk talán, hogy tényleg komoly helyen itt Helsinki nagykövetség, igazságügyi minisztérium, és meg lehet ezeket sorolni. Ott például kifejezetten egy főosztályvezető úrral folytatott beszélgetésen erre ki is tértünk, hogy ez a diák szervezet, ez akár egyfajta garanciát is jelenthet, és akkor talán itt ezt még így össze lehet kötni azzal, amit te említettél, ezzel az ösztöndíj programmal, de hát nyilván az már egy több szereplős történet. Következő kérdésem, és nyilván ez gyakorlatilag kiváltképpen fontos így azon a téren, amivel a mi hallgatóink foglalkoznak, nemzetközi tanulmányok, politika, tudományok, jog, ez a kapcsolati háló, a kapcsolatok építése. Mennyire érdemes ezt már akár tényleg egyetemre bekerülve, tudatosan is ezt építeni, hogy hogyan álljon neki az ember.
Magyarországon munkahelyes kapcsolatok szóba kerülnek, akkor általában az emberek arra szoktak gondolni, hogy na, benyomták oda valakinek a valaki, stb. Ugye ezek a rossz beidegződések, amelyek azért mondjuk, lássuk be, azért néha szokott is az alapja lenni. Ezt ugye akkor mindenki tudja, az is tudja, akivel történt, meg mindenki más is tudja. De most itt te nem erre gondolsz, hanem a klasszikus networkolés, amikor megpróbál valaki kapcsolatokat építeni, akár szakmai területen, akár szakmai területen kívül, mert egyébként gyakran akár egy hétvégés vagy egy-két napos szakmai programoknak is van olyan része, amikor kicsit lazábban mondjuk egy ebéd vagy egy vacsora keretében, vagy azt követő beszélgetésnél egy kávé mellett sokkal könnyebb megbeszélni valakivel valamint, mint mondjuk formális keretek között. Én azt gondolom egyébként, hogy a kapcsolatunknak nagyon fontos szerepe van, de leginkább az akkor egészséges, ha ez egy kezdőlökést jelent. Tehát velem is előfordult életemben, hogy ismertem valakit, aki ismert valakit, ezért lehetőséget kaptam valahol. Az első állásnál, amikor egy ügyvédirodába jelentkeztem ügyvédjelöltnek, hogy meghallgassanak. Meghallgattak, egy hónapig ott dolgoztam, és mert ugye egy hónapos próbaidő, és hál' Istennek már a próbaidő lejárta előtt, akkor jelezte az ügyvédiroda vezetője, hogy szeretne velem együtt dolgozni. Na most általában a kapcsolat az idáig terjed, tehát a lehetőség megragadása azzal ugye, de azzal már mindenkinek magának kell élnie, hogy lehet, hogy kap egy lehetőséget arra, hogy meghallgassák, és még lehet, hogy egy próbaidőre fel is veszik, de hogyha az ember maga nem teljesít és nem hozza az eredményeket, az úgyis csak kontraproduktív lesz, úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, kapcsolatok fontosak, de legfeljebb egy ilyen kezdőlökésnek. Kezdőlökésként érdemes arra gondolni.
Nagyon örülök, hogy feljött ez az informális networking. 18-19 évesen bekerül valaki egy egyetemi közegbe. Azért nem biztos, hogy magától értetődő lesz az, hogy mondjuk a szakmájában valamit elért komoly emberekkel azért akár csak elhív egy kávéra, ha olyan a szituáció, hogy ez így belefér. Van ezzel kapcsolatban személyes tapasztalat? Hogy akár egy ilyen, nem tudom, szakmai, mondjuk látókörbővítő beszélgetésen vettél részt, és akkor utána esetleg egy közös kávé a nézőközönséggel, és hogy akkor már jobban oldódnak, akkor már a részedről is egyszerűbb lehet talán átadni ezt az üzenetet, hogy azért rendben van, srácok, nagyon komoly a hely, oké, ezt tudjuk, rendben van, szakmaiság kell, de azért maradjunk meg embernek, azért csak fiatalok érkeznek az állami szférába, és nyilván ők is szeretnének élni. Ezzel kapcsolatban van valami személyes tapasztalatom?
Van jó és rossz tapasztalatom is, most a rosszról inkább ne ejtsünk szót, bár talán annyit azért mondhatok, hogy néha túlzott ambíció az kárára lehet akár egy jól kezdődő beszélgetésnek vagy kapcsolatnak is. Én azért már találkoztam olyan gyakornokkal, aki azt gondolta, hogy elvégezze az egyetemet, egy év múlva a helyettes államtitkár, két év múlva pedig államtitkár lesz, na ez nem így működik. De találkoztam ilyennel, aki így így jött be velem beszélgetni. Ez az egyik dolog, de a másik az, hogy én nagyon sok helyre járok, és sok helyen tartok előadást, és ugye minden előadó szereti, amikor utána megkeresik azzal kapcsolatban, amiről beszélt, és ez gyakori eset, hogy velem is megtörténik, hogy oda jönnek hozzám, és érdeklődnek egy-két kérdésben, és olyan is volt már, aki a bátrabb, aki megkérdezte, hogy nem dolgozhat-e nekem, vagy nem dolgozhat-e velem. Erre egyébként van lehetőség olyan esetben, tehát ugye én is ilyenkor a lehetőséget tudom megteremteni, ha egyáltalán van ugye éppen ott, ahol vagyok lehetőség állásteremtésre, vagy felvételre, ugye ez nem mindig van erre lehetőség, de én általában nyitott vagyok, és úgy látom, hogy a fiatalok is nyitottak az ilyen jellegű megkeresésekre, vagy beszélgetésekre, ugye nem mindenki ilyen bátor egyébként.
Kinyitnék egy ilyen nagyon nagy topikot, ez a topik, ez a Budapest kontra vidék. Érezhető különbség van vidéki egyetemisták pályára kerülése és budapesti egyetemisták pályára kerülése között?
Én nem feltétlenül érzem úgy, hogy igen, bár elképzelhető, hogy egy vidéki fiatal úgy érzi, hogy hátrányt szenved. Ha van is ilyen hátrány, az valószínűleg abból fakadhat, hogy a fővárosban és a körzetében több az állás, és nyilvánvalóan egyszerűbb az élete egy olyan fiatalnak, aki Budapesten mondjuk a szüleivel lakik, és nem kell mondjuk egy vidéki városba felköltözve megteremteni az egzisztenciáját, és a fizetésének a nagy részét nem albérletre kell költenie. Ez kétségtelen, hogy ebből a szempontból van egyfajta hátrány, amikor valaki vidékről próbál Budapesten elhelyezkedni. Ha az a kérdés, hogy van-e a budapesti vagy a vidéki fiatalok között felkészültségbeli különbség, akkor én azt gondolom, hogy nincsen.
Említetted az ösztöndíjakat, említetted, hogy milyen különbségek lehetnek, hogy mondjuk egy pályakezdő, ha vidéki, mire költi esetleg a bevételeit. Milyen ösztöndíjakkal lehet találkozni így államigazgatás terén, amelyek ezeket a kihívásokat enyhíthetik?
Ugye attól függ, hogy az ember milyen állami céghez megy. Általában ezeknek a cégeknek a honlapján, ugye múltkor beszélgettünk digitális készségekről, azt gondolom, hogy egyfajta minimális digitális készséggel azért minden fiatal rendelkezzen, és menjen fel az internetre, és hogyha jelentkezik egy céghez, legyen az állami önkormányzati, akkor nézzen utána, hogy most milyen céghez jelentkezett be. Egyébként ez gyakori probléma, hogy a fiatalok csak úgy beadják a jelentkezést, behívják őket, és az első két kérdésről kiderül, hogy fogalma sincs, hogy éppen hol van. Ez egy óriási hiba egyébként, tehát ezt javaslom mindenkinek, hogy azért nézzen minimálisan utána, hogy az a cég mivel foglalkozik, mert akár butaságokat is mondhat a felvételi interjún. Úgyhogy érdemes megnézni, hogy az adott cég milyen ösztöndíjprogramokat kínál. Ugye vannak különböző posztgraduális képzésekhez kapcsolódó ösztöndíjak, és egyébként azt látom, hogy vannak olyan magáncégek, amelyek úgy általában nem is feltétlenül várják el, hogy ott náluk dolgozzon az ember. Ennek is az interneten utána lehet nézni. Én is találtam most néhányat, amelyek ösztöndíj mellett utazási támogatást nyújtanak a fiataloknak, nyelvtanfolyam, vagy beteg és baleset biztosítást nyújtanak. Tehát én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy az ember érvényesüljön, egyrésztről értelmesnek kell lenni, tehát egy alapvető értelmi színvonal nélkül nem fog menni. Kettő, egyfajta életre valóságnak azért mindenkibe ott kell lennie. Én azt gondolom, hogy aki keres, az előbb-utóbb találni fog olyan lehetőséget, amely őt kihúzza adott esetben egy olyan problémából, hogy meg kell teremtenie, vagy ki kell egészíteni azt az anyagi forrást, ami rendelkezésére áll. Hát ugye a motiváció, meg a kreativitás, tehát ezek mind olyan általános készségek, amelyek én azt gondolom, hogy rendelkezni kell.
Mennyire keresik a fiatalokat közigazgatásban? Fel tudják szívni? Vagy van egyáltalán lehetőség jelentkezni pozíciókra?
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy minden évben a pályakezdőknek a 45%-a az állami vagy önkormányzati szervezetben vagy cégnél helyezkedik el. Én azt gondolom, hogy ez egy elég magas szám, ez ugye majdnem a fele a diplomás pályakezdőknek, viszont az is igaz, hogy utána a 20-29 éves korosztály az, ahol a legnagyobb a fluktuáció az állami önkormányzati szférát illetően, tehát hiába kerülnek be nagyon nagy számban a fiatalok a közigazgatásba vagy az államigazgatásba. Nyilvánvalóan miért gondolják azt, hogy hogy oda menjenek, mert egyfajta biztonságot adó helynek tekintik. Ugye régen volt ez a mondás, hogy nyugdíjas állás, tehát ha valaki bekerül valahova, és ott jól végzi a dolgát, akkor tulajdonképpen élete végéig van egyfajta biztos pálya, egy életpálya modell. Viszont azt azért tudomásul kell venni, hogy az államigazgatás a magánszférenál rugalmatlanabb rendszer, ez egy adottság, úgyhogy ez az egyik dolog, amit kevesen viselnek el, a másik pedig tehát az erős hierarchiát, és ugye ezt a felmenő rendszer, tehát ott lépdelni egyesével lehet, és a lépcsőket betartva. A másik pedig, hogy általában nem is feltétlenül a fizetésről beszélünk, hanem úgy általában a kafetéria, a jobb munkakörülmények miatt általában ezért van, hogy sokan elhagyják egy-két év után a közigazgatást.
Akkor a piac szívja.
Abszolút, a magánszféra, igen. Tehát én azt gondolom, hogy az ambíció nagyon fontos. Én is ambiciózus voltam, amikor kikerültem az egyetemről, de az ambíció mellett nagyon fontos az alázat. Az alázat az általunk végzett tevékenység és munka iránt, illetve mások iránt, de nem csak a főnökről beszélek, hanem az együttműködésnek horizontálisnak is kell lennie, tehát a velünk együttműködő kollégákkal szemben is alázat, tisztelet, és én azt gondolom, hogy ezt akkor tudjuk. Tehát az ambíciót meg egyébként a munkánkkal és másokkal szemben alázatot akkor tudjuk leginkább kivitelezni, hogyha van egyfajta önismeretünk, és ezért nagyon fontos, hogy dolgozunk azon, hogy ismerjük magunkat, ismerjük meg a korlátainkat, ismerjük meg az erősségeinket, mert mind a kettőt kell fejleszteni. Nem csak a jó oldalainkat, amiben erősek vagyunk, hanem amiben esetleg gyengébbek vagyunk, azt is fejleszteni kell, akár ez legyen kommunikáció, ha nem jó a kommunikációs képességünk, akár az, hogy mondjuk az önértékelésünk alacsonyan van, ezek mind olyan dolgok, amiken lehet dolgozni, és azt gondolom, hogy ennek a sok mindennek, amit elmondtam, ennek az összessége tudja ki az, hogy valaki sikeres karrier tud befutni.
Bartal Tamás, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
A Jövő fiataljai merre tovább 20 évesen című podcastot hallották. Most híreket mondunk, majd az Otthonunk Európával folytatódik a műsor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.